Oleg és Vlagyimir Presznyákov drámája, a csónak, avagy előttünk az özönvíz, azt járja körbe, hogy hogyan menthető meg az emberiség, amely végképp romlottsága határaihoz jutott. Végtelenül kortárs és mai az a színmű, amely aprólékosan tárja elénk azt, hogy az emberi értékek hová süllyedtek, sőt maga az ember is hogyan csúszik le az igénytelenség lejtőjén, miközben a dráma keresi a megoldást, keresi azt az embert, aki Noé képében megmentheti a világot. A produkciót Bocsárdi László rendezésében láthatjuk, Barta József minimalista, folytonosan a szemünk előtt átalakuló színpad képével. Megváltható-e egyáltalán a világ, és van-e akivel és akinek megváltani? A dráma olyan látleletét nyújtja társadalmunknak és önmagunknak, amely alig-alig villantja fel a kiutat és a megváltás módját. Miközben bármelyikünk lehetne Noé, akire annak idején Isten a megmentést bízta, a bűnök és tévejgések rangsorolása miatt is dugába dőlhet a mentési akció. Ki az, aki méltó arra, hogy beülhessen abba a bizonyos csónakba? Természetesen mindenki úgy véli, hogy joga van hozzá. Ellenben még a kiválasztott Ion sem biztos abban, hogy méltó a feladatra. Noét alakíthat, de kivel szövetkezhet? Környezetében ki lehet még kiválasztott a jövő biztosítására? A kétségbe esett önmagát is kereső Jont, egyben a kiválasztottat, Noét, László Csaba alakítja remekül. Vívódásainak láncolatán keresztül nyújtja az ember és az emberiség röntgen képét. Ő küzdelmei végére ő lehet minden lecsúszó félben lévő és értéktelenül kallódó ember lelkiismerete. Kétségbeesett keresgélése, hogy ráleljen azokra az emberekre, akik értékeket hordoznak, saját maga megváltását is eredményezheti. A dráma típusokat sorakoztat fel, helyzeteket, életeket. Mindenki a saját érdekeivel, önző kis vágyaival, küzdelmeivel jelenik meg. Lecsúszott életek, kiüresedett emberi kapcsolatok, családok, amelyeket nem sok minden tart össze. A jelenetek különböző élethelyzetek 21. századi torzulásait vetítik elénk. Abszurdba hajló szituációk, amelyek fokozatosan léptek a társadalmi értékek helyébe. Szembesülünk önmagunkkal és saját lecsúszásunkkal. Anélkül, hogy az előadás végét elárulnánk, a következőkben Bocsárdi László rendezővel beszélgetünk, akinek a kortárs orosz drámák mostanában kedvenceivé váltak.
Ez egy rendkívül jól megírt szöveg. A kortárs drámák közül, amiket én olvastam, az egyik legizgalmasabb. Szellemi mélységét tekintve Viripájevet juttatja eszembe, akit talán a legjobban ismernek, és akinek a legtöbbet játsszák a darabjait. Azt gondolom, hogy a szöveg minősége az abban van, hogy a hétköznapokat nagyon pontosan leképezi, a hétköznapok vonatkozásában az emberi konfliktusok tragikomikumát nagyon pontosan megfogja, egészen az abszurdig elviszi, de ugyanakkor ki is tágul az egész. Nekem általában a kortárs művekkel az a bajom, hogy úgy érzem, hogy ott maradnak a földön, és maradnak a társadalmi problémák boncolgatásánál, és ez nekem kevés. Tehát a színházban úgy érzem, hogy kell legyen egy másik dimenzió. Kedvenc hasonlatom, hogy a repülő elindul, és gyorsul, de ha nem emelkedik meg, hanem lent marad a pályán, akkor szerintem még nem született ebből művészet. Nehéz kimondani ezt a szót, hogy művészet, de én azért ebben hiszek, hogy a színház az egy művészeti forma. A művészetnek az egyik legizgalmasabb és legbonyolultabb formája, hiszen a hétköznapiság és a metafizika között próbál egy hídat építeni, ami nagyon nehéz. Úgyhogy hiteles maradjon. Na most ez a szöveg ezt tudja. Tehát el tudja emelni, és tulajdonképpen az emberiség történetének visszatérő fő motivumát hozza, és ez a megváltó várása. Noé is, meg egyéb más bibliai figurák tulajdonképpen a megváltó előzményei. Tehát Noé is egy új világot hozna el, és ő a kiválasztott a jó ember, ugye a Bibliában, aki miatt megengedtetik, hogy az emberiség ne pusztuljon ki. Mert jó. Na most nagyon sok műhaj az erre. Tehát egyfajta Jézus előkép. És a szöveg ezt tudja. Na most nagyon fontos számomra arra rájönni, hogy talán a legjobban a mostani állapot, világállapot ellentmondásosságára, tragikusságára az orosz szerzők ráéreznek. Szerintem ebben a pillanatban Oroszország egy kulcsfontosságú állapot. Tehát egy olyan állapot, amelyik még tudja megélni és ébren tartani azokat a gyökereket, amiből az egész európai kultúra jön, tehát a kereszténység, mint alapállítás, és erre épül rá az egész nyugati kultúránk, civilizációnk, de ugyanakkor a legszélsőségesebb romboló energiával is rendelkezik, látjuk, ami most történik. Tehát ilyen értelemben úgy érzem, hogy a jó orosz szerzőket érdemes figyelmesen követni. Ezért is most sorozatban a második szöveg, amit arról szerzőtől rendezek, és keresem is továbbra is őket, mert úgy érzem, hogy ők tudnak nekem mondani új dolgot, vagy legalábbis egy másféle megközelítésre képesek.
De az volt az én érzésem, hogy annak ellenére, hogy ennyire kegyetlenül megmutatja, hogy milyenek vagyunk, Noé talán bárki lehetne, nem?
Így van, ő egy kisember. Ő egy kisember, akinek vannak bűnei, mert az elején nagyon pontosan fogalmaznak, hogy igazából ő mitől lenne kiválaszt, mitől lenne jobb, mint a többi. És akkor megpróbálja ugye felidézni azt, hogy elhagyta a feleségét, ami már nem jó dolog. Persze megérte a pénzét, ugye, hogy ezeket kiegyensúlyozza a szöveg. Tehát ő bárki lehetne egy botladozó, jóérzésű ember, aki viszont, mint nagyon sokan közülünk, ő is érzi azt, hogy azért valahol nincs rendben az, ami körülvesz minket. Valahol ez az egész kapitalizmusban fogant létezésünk, aminek legfontosabb célkitűzése az anyagiakban való topzódás, meg a fogyasztásban való elvesztődésünk, és nem veszük észre, hogy tulajdonképpen meg vagyunk vezetve. Ő első pillanattól kezdve, és a szerzők ezt nagyon pontosan megfogalmazzák, ő ezt elutasítja, tehát idegesíti, dühös erre az egészre. És ezt nagyon szépen humorral tudják megfogalmazni, hogy ez egy tiltakozó emberke. De egy akármilyen, tehát bármelyikünk lehetne. Hiszen nem hiszem, hogy nagyon sokan elégedettek azzal az életformával, amiben belekényszerítettek minket.
Karaktereknek a kissé furcsasága, meg olykor talán még eszelőssége is, mert az a furcsa smink egy kicsit ilyen irreálissá avatja őket a színpadon legalábbis. Ez valahol felsejlett a szövegben, vagy ez kizárólag?
Én szövegtisztelő rendezőnek tudom magam. Az én célkitűzésem az, hogy olyan szöveget rendezzek, amelyiknek van mélysége, amelyik gazdag, amelyik ellentmondásos. Próbálom a szerzőt megérezni, és akkor keresni ehhez a színházi eszközöket, hogy ezt visszaadjon. A szövegben benne van egy furcsaság. Én úgy is fogalmaztam, ez olyan, mint egy dán film. A szereplők nagyon furcsák. Ismerősek is, de közben egy kicsit furcsák is. Tehát azért mondom a dán filmeket, mert ott van egy kegyetlen elidegenedettség a légkörében a filmnek, de közben elképesztően mélyre megy. És úgy is fogtunk hozzá, hogy ez egy skandináv történet, olyan, mint egy rossz álom, amelyben megjelennek olyan elemek, amelyek Oroszországról szólnak. Tehát ez így van megírva. Euróban fizetnek, amiről beszélnek, az egy nyugati társadalmat juttat eszünkbe, de közben a rendőrök vezetőjéről kiderül, hogy egy kelet-európai országból került ide a totalitárius rendszer felbomlása után, nyilván Oroszországból. És azon kívül, amikor bejönnek a létszégnek a képviselői, ők egy orosz utca nevet mondanak, hogy jó helyen járnak-e. Tehát ez olyan, mint egy álom, szerintem a szerzők álma, akik szembesültek a nyugati állapotokkal, ahogy ők kiléptek Oroszországból, és a fejükben összekeveredik ez a két dolog. És ettől izgalmas. Mind a két részt, tehát a nyugati részt is, és a keleti részt is kritikával szemlélik. Egyrészt elítélik, leleplezik az amerikai mentalitást, meg az amerikai állapotokat a repülő kapcsán, a terrorizmus kapcsán, meg hova lyukadt ki végül is a társadalmunk, a nyugati társadalom, a migráció összefüggésében, de a keletit is, amikor a múltról beszél, a gyerekkoráról, a totalitárius rendszerről, tehát ők mind a két fele kritikával tudnak tekinteni, és ettől úgy érzem egy komplex látlelete a mai világnak ez.
Meg hát az embernek is a látlelete, és az a furcsa, hogy sehol nem megengedő, vagy sehol nem bocsát meg sem az embernek, semminek, senkinek. Nyersen és nagyon szubtilisan teszi a tükröt elénk.
Igen, én azért érzem benne a megbocsátásnak a gesztusát. Tehát például a Színház a színházban jelenet, amikor ott egy nagyon furcsa élethelyzetet vázol fel, ott azért a megbocsátás rendkívül erős. Az, hogy ez a két ember együtt fog élni a továbbiakban, akkor a bölcsesség és megbocsátási képesség van ott, ami szerintem megrendítő, és ez nagyon szép. Azért ő erre ügyel, és a más jelenetekben is érzem a lehetőségét annak, hogy tulajdonképpen az emberek között van egy lehetséges kapcsolódás, ami nagyon törékeny és nagyon vékony felület, tehát erőfeszítést kell tenni, hogy működjön. Tehát hogyan tud egy férfi és egy nő hosszú távon együtt élni, ez persze közhelyesnek tűnik, de én megfogalmaztam már régebben magamnak, hogy ennél nagyobb csoda a világban nem létezik, hogy egy férfi és egy nő hosszú távon együtt tudnak élni. Ha ez működik, akkor azt jelenti, hogy az emberek között ott van a szeretet. Szerintem ez a kulcsa az együttlétnek. Annyira másra vágynak az emberek, annyira másképp látják a világot, hogy a közös nevezőre jutás az egy csoda.
A karakterek hogyan alakultak konkrétan? Hogyan választottad ki a színészeket?
A legborzasztóbb dolog a szereposztás, legalábbis számomra, mert tudom, hogy ha egyszer kiosztottam a szerepet, azt visszacsinálni nem nagyon lehet. Vagyis nekem ahhoz nincs gyomrom, hogy megváltoztassam közben. Ameddig lehet húzom, amíg az ember nem mélyül el a darabban, és az csak a próbák során tudja elérni, hogy mélyre jusson, addig nem ismeri igazából a szerkezetét a darabnak. Nem ismeri az erő viszonyokat, nem ismeri a karaktereknek a mélységét. Ez az egyik dolog, s a másik, egy társulaton belül létező színészekben mi lakozik, milyen lehetőség van, és ezt a kettőt össze kell hozni. Most én Vásárhelyen nem sokat dolgoztam, kívülről látom a színészeket, nyilván van elképzelésem róluk, de az utolsó pillanati kételjén voltak, hogy biztosan jól osztottam a szerepet, vagy sem. Változtattam, tehát például a Lész cég két képviselő, az két férfi az eredetiben, és akkor én úgy döntöttem, hogy az egyik legyen nő, kértük a szerzők engedélyét erre, elfogadták, vagy az öreg asszony jelenet a hivatalban az eredetileg egy öreg ember, aki a feleségét akarja temetni. Na most amiatt, hogy Biluskát jól ismerem, és érzem benne azt a fajta elementáris komikumot, meg igazságot, meg bölcsességet, ami benne megvan, emiatt én egyből azt éreztem, hogy ezt ő kellene játsza, és kértem az engedélyt, hogy megváltoztassam, belementek. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, hogy így néz ki ez a szereposztás. Még otthon is, ahol nagyon jól ismerem a színészeimet, tehát Sepsiszentgyörgyön, sokszor úgy van, hogy kezdjük a próbát hétfőn reggel, és vasárnap este teszem ki a szereposztást, hogy ne tévedjek, pedig nagyon jól ismerem őket. Ez közhely, hogy a jó szereposztás megoldja az előadást tulajdonképpen. Mert a színész, hogyha megtalálja magában a figurát, köze van hozzá, akkor elkezd szárnyalni. Ha meg nem, akkor a rendezőnek erőltetnie kell, kényszerítenie kell a színészt, hogy valamilyen legyen, az nem szerencsés.
De mennyire vagy szigorú, keménykező, vagy mennyire engedett szabadon is?
Hát ez helyzet válogatja. Úgy érzem most az utóbbi időben, hogy most már nagyobb a tapasztalatom, jobban osztom a szerepeket, jobban megérzem, hogy kiben milyen lehetőségek vannak. Ha eltaláltam, akkor viszont egy picit könnyedebben tudom irányítani. Régebben azért keménykező voltam. Most sem vagyok azért nagyon laza, de például a kulcs mindig a főszereplő. Tehát a főszereplőt az ember eltalálja, akkor nagyon szép együttműködés alakul ki, és László Csabival ez gyönyörűen működött. Tehát teljes bizalmam volt benne, éreztem, hogy ő is bízik bennem, és akkor tulajdonképpen úgy mentük, hogy figyeltük egymást, hogy kinek mi jön, figyeltem, hogy ő mit csinál, hogy jön neki valami, és nagyon jók az ösztönei, tehát a színész intelligencia ez elképesztő. Én azt hiszem, hogy nagyon szabadon hagytam őt. Minimális dolgokat jeleztem neki, nyilván az elején megfogalmaztam az irányt, hogy milyen kell legyen körülbelül ez a figura, de az az ellenpontozási képesség, ami benne megvan, az nagyon nagy ritkaság.
Megérezték ők ezt a világot hamar, hiszen ugyan magunkat látjuk, viszont pont a furcsaságuk miatt ezeknek a karaktereknek lehet, hogy nehezebb talán a bőrükbe.
Nem volt könnyű. Biztos, hogy szembesültek valami másfajta megközelítéssel, és ez nagyon jó, hogyha így van, de egy idő után elkezdték érezni. Tehát az elején persze én azt láttam, hogy a szituáció kezelés az más, mint amit én érzek, meg amit úgy érzem, hogy a darab kérne, és akkor ott megtörtént egyfajta győzködés, próbálkozás, annak jelzése, hogy hogyan kellene egy mondatot elmondani, hogy például nem szabad cifrázni a mondatokat, nem szabad túl sok színészetet belerakni, mert nem fog működni a mondat. Tehát olyan súlyos mondatok vannak benne, amelyek darabfüggetlenek is. Archetipikus gondolatok vannak benne a léttel kapcsolatosan. Most, ha túl van színészkedve, akkor ez csak egy érdekes, hétköznapi szituáció szintjén marad. Na most ahhoz, hogy ez át tudjon jönni, és a nézőt megrendítse, a nézőt zavarba hozza, elgondolkozzon rajta, elbizonytalanítsa akár, ehhez nagyon fontos megtalálni a formát. Ebben az utóbbi években nekem sikerült elég jó eredményeket elérni olyan szövegekkel, amelyek ugyancsak, sőt, még ennél határozottabban kérték ezt a fajta hozzáállást. A másik nagyon izgalmas szerző a Slobodzsánek, akitől két eladást is csináltam, az Ilja Profétát és a Mi osztályunkat, és a Kolozsvári Román Nemzeti Színházban csináltam a Mi osztályunkat, ahol teljesen le kellett venni a színészetet, úgy kellett mondják a szöveget, tehát ilyen hosszú monológok voltak, hogy lássuk, mint filmet. És ehhez nagyon le kellett csupaszítani. Nagyon izgalmas munka volt, és az előadás nagyon erős lett. Na de ugyanez van a Pirépájevnek az iráni konferenciájával, amit Szent Györgyön csináltunk, és amit április végén elhozunk ide is. Ott is ugyanez van, ott konferencián felszólaló tudósok, professzorokat kell megidézni, és ott is nagyon fontos, hogy a túlszínezés ne jelenjen meg, mert nem jut el a nézőhöz a gondolat. A gondolat centrikusak ezek a szövegek. Tehát a Viripájevi is, ez is. Ebben sok a színházi szituáció, de úgy kell valahogy szerkeszteni, hogy eljussunk a nagyon tiszta, csontra letisztított gondolatig. Akkor működik. Tehát igazán helyzetbe kell hozni a gondolatokat.
Fiatal színészgató is megjelenik ebben a produkcióban. Nekik ez milyen lehetőséget tud nyújtani, vagy az, hogy benne vannak, igen, már egyfajta mély vízben, nagy színházban, nagy közönség előtt?
Szerintem ez óriási szerencse nekik, óriási lehetőség, hogy ilyen jó színészek mellett megtapasztalják, hogy egy jelenet hogyan válik világossá, érthetővé, akár metafizikussá. Tudjuk, hogy ezt a képességet, ami szükségeltetik, ezt az ember kapja ajándékba. Fejleszteni lehet, ha van alap. Ezt nem lehet megtanulni, ezt a szakmát. Tehát se a színészetet, se a rendezést szerintem nem lehet megtanulni. Viszont lehet lopni dolgokat. Meg lehet érteni jó színészek mellett létezve azt, hogy milyen szabadsága van az alkotónak. Bátorságra tudnak szert tenni a fiatalok. Tehát ilyen értelemben ez egy, úgy érzem, hogy fontos pillanat lehet az életükben, hogy ilyen jó színészek mellett dolgoztak. Ez valamikor úgy volt, hogy végzett egy színész, és akkor bekerült egy jó társulatba, és ott úgymond inaskodott hosszú időn keresztül, ami azt jelenti, hogy nagyon kicsi szerepeket kapott. De közelében volt nagyon jó színészeknek. És amikor eljött az ideje, hogy egy fontosabb szerepet kapott, akkor erre fel volt készülve. Az nagyon veszélyes, hogy valaki, hogy kijön a főiskoláról, egyből egy nagy szerepet kap, tönkreteheti az egész karrierjét. Tehát ilyen értelemben ez egy ilyen inas előszobának számít. Thank you.
ugye elhangzik most anélkül, hogy lelőnénk a poént, mert hadd menjen a néző és nézze meg az előadást, mert hiszen még az elején vagyunk a folyamatnak, elhangzik az idézőjeles megoldás, vagy talán nem is megoldás, hogy az özönvíz megoldana egyáltalán valamit, és egy gorilla az, amelyik zárja ezt az egész görgetett problémát. Könnyen emészthető vajon ez a vég így a nézőnek? Mennyire veszed azt is figyelembe, hogy a néző hogyan értelmezheti a produkciót?
Hát a rendező egyik legfontosabb feladata, hogy munka közben ő a nézőt képviseli. Diákjaimnak ezt mondom mindig, hogy amikor rendezel, tulajdonképpen te képviseled a nézőt. El kell tudjad képzelni, hogy a néző ezt hogyan látja, hogyan olvassa, mit gondol erről, eljut hozzá a gondolat. Erről szól a rendezés tulajdonképpen. Segíteni a nézőt abban, hogy a szerzőhöz eljusson. Egy nagy színházi ember fogalmazta így meg, Strehler. Tulajdonképpen a színész és a rendező is a hídat képezi, a művész, vagyis a költő, aki a szöveget írja, a költő, és a kortárs néző között. Hídat kell felépítsünk, amin én inkább úgy szeretem mondani, hogy a szerző átjön a hídon a nézőhöz. És akkor a néző találkozik egy világlátással, ami a költői. És ilyen szempontból levesszük a súlyt a vállunkról, hogy nehogy beleéljük magunkat abba, hogy zsenik vagyunk. A zseni az a költő. Mi megpróbáljuk segíteni azt, hogy a kortársainkhoz eljusson az, amit ő képvisel. Ma milyen eszközökkel tudjuk ezt elérni, hogy találkozzanak a nézőink ezzel a fajta látásmóddal? Na most egy kortárs szöveg esetében ez valamivel könnyebb. Egy jól megírt kortárs szöveg valahol sugallja a formát is. Ezért van az, hogy a kortárs szerzők tudják megújítani a színházat, nem csak a rendezők. Olyan módon szerkesztenek meg egy szöveget, ami a színház csinálókat arra készteti, hogy egy olyan formát vegyenek elő, amely élővé teszi a témát, maivá teszi a témát. A gorilláig eljussunk, hát ez nagy munka, hogy eljussunk odáig, hogy a gorilla megszólalása az annyira élessé váljon, és annyira igazzá váljon, hogy minden szavát be tudja inni a néző. Fel tudja fogni, nagyon fontos. És az alapgondolata igazából a darabnak ez. Igazából ez az alapja szerintem az emberiség problémájának, amit ő mond, hogy nem egy csónak fogja megmenteni az emberiséget, hanem az ember lelke. A csónak, ami megmenti, az az ember lelke. A lélek az, ami megmenti az emberiséget. És pontosan ennek a problémáját látjuk most, hogy a spiritualitás az kezd kiveszni az életünkből, és akkor az ember életnek nincs értelme. Tehát spiritualitás nélkül nincs értelme az ember életnek. Ezt úgy mondom, hogy kaptuk a szellemet, ajándékba a szellemünket, azt ha nem műveljük, ha az nem a legfontosabb dolog az életünkben, akkor tulajdonképpen valami mássá alakulunk át. Robotizálódunk, vagy állattá minősülünk vissza. A szellem az, ami az embert emberé teszi, és arra kell koncentráljunk, hogy az megkapja azt, amit szükséges megkapnia. Viripájev alapvető gondolata is e körül forog végig. Azt mondja, hogy azt gondoljuk tévesen, hogy kétféle élet van. A világi élet és a spirituális élet. Azt mondja, nagy tévedés. Egy élet van, az is az a spirituális élet. A másik az csak valami imitáció, az csak valami furcsa képződmény, de igazából az embert a spirituális élete határozza meg. Attól vagyunk emberek, hogy van spirituális életünk.
Jon és egyben Noé szerepében László Csabát látjuk, aki második házasságánál tart, és egyik belső küzdelme az, hogy melyik felesége is az, aki olyan értékeket képvisel, amelyek érdemesek arra, hogy tovább éljenek. Berekméri Katalin az első feleség, színésznő. A színház az élete. És a darabból nem hiányzik a színházi értékek melletti kiállás sem, hisz maguk a szerzők is színházi, illetve filmes szakemberek is. Jon aktuális feleségét Kádár Noémi alakítja, aki hamarabb van egy hullámhosszon mostoha fiával, mint a férjével. És amint hallhattuk, színisdiákok is szerepelnek az előadásban, ami remek lehetőség számukra szakma elsajátítására. A következőkben a Jont alakító László Csabával és Berekméri Katalinnal, az első feleséggel beszélgetünk.
Én első perctől úgy voltam vele, hogy a szimbolikája nem hatott rám annyira, mint a a személyes sorsa egy embernek, ami így akár a hétköznapokban megtörténhet bárkivel, hogy egyszer csak párkapcsolata nem úgy működik, hogy a gyerekéhez nehéz a viszony, hogy nem talál valamit működőképesnek az életbe. Számomra inkább erről szólt ez a történet.
Ilyenkor le tudod így bontani teljesen, vagy le is kell bontanod színészként teljesen az egyén szintjére, meg hát a saját szerepednek a jelentőségére.
Igen, ezeket lehet megérteni, hogy szeret, gyűlöl, haragszik. Azt, hogy Noé, abból azt tudom meg, hogy valami felelősség van a vállán, amit végig kell csinálni, és nagy hittel próbálja ezt.
Az, hogy aktualitása van egy szövegnek, biztos, hogy az mindig a színpadra állítást megsegíti, vagy mindig helyzetbe hozza. Ez általában így olvasó próbákon is, de közben, mikor már színpadon dolgozunk, akkor is így előtérbe kerül. De tényleg azon túl, hogy így megbeszéljük mi is, mint a közönségből bárki, hogy de milyen aktuális ez a szöveg, vagy mennyire olyan helyzetek, amelyeket most a híradóban, vagy nem tudom, a híranyagokban olvasunk, vagy a híradóban látunk. Ez így megsegíti, de igazából színészként nem nagyon tudunk mit kezdeni velem, mert itt tényleg az, amit Csaba is mondott, hogy egészen konkrét dolgokhoz kell nyúlnunk, azzal, hogy valaki Noé, azzal ő önmagában nincs mit kezdjen, csak azzal, hogy az ember hogy érez, vagy az az ember egy szituációban hogyan működik, vagy hogyan viszonyul a körülötte lévőkhöz. Ez is érdekes volt például, hogy mikor együtt elolvastuk a szöveget, nekem normális teljesen más élmény volt, mint mikor először olvastam egyedül a szöveget, tehát sokkal jobban tetszett, mert rögtön beállt mögé egy valós ember, és olyankor mindig másképp hangzik egy szöveg. Elsősorban mi a humorát élveztük ennek a szövegnek. Nem is annyira az aktualitása kapott el például első körben, tehát annak örültünk a legjobban, hogy mennyit lehet szórakozni rajta. Aztán persze ezeket elkezdte helyezni a rendező, hogy ez most ne csak a komédiáról szóljon, hanem kapja meg a maga mélységét.
Mennyire volt megfogható végül is Noé, mert hát azért ez egy megfoghatatlan figura, tehát egy borzasztóan távoli piedesztálon lévő megmentő, akit a Bibliából ismerünk, igen, de hogy magad számára meg tudtad személyesíteni, vagy te inkább Jonra koncentráltál, hogy esetleg Jon legyen egyfajta megmentő?
Inkább magamra koncentráltam, hogy viselkednék azokban a helyzetekben, amikbe belekerülök. Persze vannak a karakterformálásnak bizonyos eszközei, amiket talán, hogy egy kis emberből induljon. Hát, hogy mondjam, idegileg nem a toppon van. Magne B6-tal kezdi a napot. Valami ilyesmikből próbált meg, hogy nekem nagyon valahogy nagyon tetszett, vagy megfogott ebbe az egészbe az a mondat, ami többször elhangzik, hogy tiszta lappal kellene indítani valamit most már. És hogy valahogy az ehhez való viszony számomra, azt hiszem minden jelenetben ez volt a legfontosabb, Kruszi még a végén is, hogy lehet ezt elérni, vagy lehet-e egyáltalán tiszta lappal indulni.
Építkeztél valahogyan, tehát ahogy haladt előre az előadás jelenetről jelenetre, változott ez a Jon Noé?
Igen, mert hogy ugye a történetben egyszer csak elhiszi, hogy ő elhivatott erre a feladatra, és hogy valahogy ebbe kezd létezni. Igen, hogy egy bizonytalanságból egyszer csak elhiszi, hogy ő kell megmentse a világot.
Mennyire voltak ezek jól megírva, ezek a figurák? Ezek egy kicsit furcsák, igen, olykor eszelősek, olykor... Nem tudom, milyen furcsák, ezt hogy éreztétek?
Hát szerintem ez, amit te próbáltál megfogalmazni, ettől aktuális, még mai, hogy szerintem ilyenek vagyunk, vagy ilyen az idegrendszer a mai világnak, vagy legalábbis a rendező azt gondolja, hogy ez az a világ, ami már annyira beteg, hogy lehet, hogy megérett a pusztulásra. Valahogy az ért össze bennem, hogy ez egyáltalán működik az előadásban, hogy számomra is nagyon fontos az, hogy így szembenézzek azzal, hogy hol tartok, és hogy ez a szereppel találkozott, ez a problematika, azt hiszem, vagy tényleg érzem azt, hogy van egyfajta szorongás a világunkban, ami mindenféle létkérdés, meg háború, meg mit tudom én, milyen negatív jelzőket lehetne még erre a világra ráhordani. Hát így ezeket a gondolatokat próbálja az ember valahogy alakítássá gyúrni.
Mert te nagyon jól a gesztusaiddal tudtad kifejezni, Katos, meg inkább egy ilyen furcsább, szaggatottabb szövegfolyammal talán, vagy inkább a beszédmódoddal?
Ezt sokáig nem értettem a próbákon, rendező vezetett erre rá, vagy ezt a fajta lágét kérte, vagy ezt a regisztert kérte a beszédben, vagy akár azt, hogy a színpadi partneremmel Sebestyén Abbával egy férfi és egy nő jelenete, annál többet nem árulok most el, hogy szinte belefutottam abba, hogy legyen ebből kiszivárogtatott információ, de nem fogom azt megtenni, de hogy ez a férfi és ez a nő valahogy, mintha nem egymással beszélnének, vagy nem egymáshoz beszélnének, hogy nem tudnak találkozni ők. Sokáig nehéz volt, vagy még lehet, hogy még mindig helyezgetjük a formáját, vagy helyezgetem én a formáját, hogy hogy tud az megszületni úgy, hogy mégiscsak a két karakter tudjon egymással kommunikálni, de valahogy ne azt az érzetet képezze le a nézőben, hogy ezek egymással veszekednek, hanem, ahogy mondta a rendező, hogy ez valamiképpen ez táguljon ki. Na, ennek a formáját próbáltuk így megtalálni, ami nem volt így egyszerű. Igen, ez volt az egyik része a munkának, ami nekem teljesen új volt. Vagy ezzel így ebben a formában nem találkoztam színpadon. Így ebben a formában nem mondtam szöveget, ami nagyon, nagyon izgalmas is most már, és így már, hogy az előadás meg lett, és mondjuk, hogyha mindenik előadást továbbra is, mindenik estét én egy újabb jó erős próbának fogom fel közönséggel, akkor azt gondolom, hogy ezt még lehet helyezgetni, vagy nagyon izgat így játék közben is gyakran így megtalálok valamit, hogy jaj, ezt mondta a rendező, aha, mikor így a testemen keresztül érzek valamit, vagy folyamatosan azt kérte, hogy ne építsünk karaktereket, tehát, hogy ne karakterből dolgozzunk, hanem azokból az alapvető érzésekből, így fogalmazza meg, hogy azokat az alapigazságokat keressük meg, amelyben az a szereplő, vagy az az ember lehet. Nem volt könnyű így egészen másfajta módszerrel dolgozni. Néha azt éreztem, hogy minden, ami eddig a jelenformáláshoz, amit használtam eszközként, azt így elvették tőlem. Na, de hogy igazából így nagyon izgalmasnak találom most így ebben a fázisban továbbra is ezt a munkát. Még akár hálásnak is nagyon, bár kínlódósnak.
Egyfajta ént kellett felépítenetek?
Igen, s nem. Tehát, hogy pont ettől olyan érdekes ez, mert közben például ez, amit te mondtál, hogy ezzel a beszédstílussal. Tehát normális, hogy abban a pillanatban már mégsem azt érzem, hogy én vagyok Berek Méri Katus, mert nem én vagyok, mert nem így beszélek. Mégsem én vagyok, de hogy konkrétan ne törekedjem arra, hogy egy karaktert úgy építsek fel, hogy a gesztusrendszerét úgy építsem fel, hanem egyszerűen azt a fajta igazságkeresést, vagy őszintességét a karakternek tekintsem a fókusznak, amivel nekem mennem kell. Az összes többivel pedig most ne foglalkozzam. Én valahogy így raktam össze magamnak. Meg az is nagyon izgalmas, hogy egy olyan rendező, akivel eddig még nem dolgoztál, és nagyon erős világot teremt, tehát nagyon konkrétan tudja és vezeti a munkafolyamatot, tehát hogy ő nem bízza azt úgy a véletlenre, hogy a karakter hogy alakuljon ki, a szituáció hogy alakuljon ki, hanem nagyon erőteljesen arról egy víziója van neki. És hogy akár ezen belül, hogy találod meg magad. Tehát nekem most így nagyon izgalmas folyamat volt, vagy nagyon sok kihívással teli folyamat volt. Közben azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulhattam belőle.
Te küzdöttél ezzel a megtalálással, vagy magadra találással, Jónra találással?
Nekem ez annyira nem volt nehéz út, valószínű amiatt is, mert valamiért én nagyon nagy bizalmat éreztem, vagy valószínű azért, mert volt is a rendező részéről, és nekem ez nagyon sokat adott. Ez a fajta hit a rendező részéről, hogy így szinte hagyott folyamatosan, hogy létezzek, és időnként jelezte, hogy mi az, ami szerinte nem járható út, és hogy honnan vegyek vissza, hol kellene még más szint használni, vagy akár a ritmusra figyelni. Én tényleg úgy éreztem magam, mint egy ilyen gondos szülő kezében lennék, és játszhatok, mert vigyáznak rám. Ez egy jó dolog tud lenni.
Kellett valamilyen kettősséget kialakíts magadban, hiszen kiválasztott is vagy. Te kéne legyél talán a jó ember, vagy a legjobb ember ebben a történetben, de azért mégsem vagy te annyira jó, hiszen volt ott ugye előző házasság, még félrelépések is talán, vagy ki tudja mi minden, tehát valamilyen történetet is elképzeltél akár magad mögé, hogy milyen ez a jó.
Én azzal, hogy jó ember, azzal egyáltalán nem is gondolkodtam ezen, hogy azt bármilyen formában meg kéne mutatni, sőt, attól jó szerintem, hogy bevállalja a hibáját. Különben nem lép félre, azt mondja legalábbis a szöveg szerint, azt mondja, hogy valóban lenne rá lehetőségem, de nem teszem meg. Hűséges vagyok, hogy nem. Így fogalmaz. Én szerintem attól lehet ő kiválasztott inkább, hogy önazonos és nem hazudik. Bevállalja azokat a gondolatait, vagy gyengeségeit akár, amik nekik annyi, amennyi.
Adatot. Mert a többieket pillanatok alatt leosztja, hogy veletek kezdjük újra.
Hát ott azért vívódás van előtte. valóban nehéz kérdés ezt feltenni egyáltalán, hogy például ott van a saját gyerekem is, és neki is azt kell mondanom, hogy nem lehet veled újra kezdeni, nem érdemled meg, és ezek tényleg kemény dolgok. Én szerintem lehet, hogy magáról is azt gondolja, csak éppen ez nem fontos most ebben a történetben.
Katus, te vagy az első feleség, ugye, akit ott hagyott. Te viszont milyen vagy? Vagy milyenné váltál? Mert azért téged annak gondol, akit igen, el akarna vinni talán.
Hát csak reméli, hogy már nem az a nő vagyok, akit elhagyott, de aztán nagyon gyorsan rájön, hogy semmit nem változtam. Az a színésznő, akinek így vagy úgy minden a színház. Nem is arra gondoltam, hogy feltétlenül csak a szakmai része érdekli a színháznak, hanem egyszerűen az a létforma, amit a színház ad, ami ugye a klasszikus felfogásba szokott lenni, hogy egyszerűen nem megy haza gyereket nevelni, nem megy haza gyereket lefektetni, gyereknek mesét olvasni, hanem a színházban ül a kollégákkal, és váltogatja a világot több pohár alkohol mellett, és hogy igazából az életük nekik így telt, aztán Jón ebből lépett ki, és el is vette a gyereket a nőtől. A nő pedig valószínűleg nem harcolt ezért a gyerekért, vagy nem volt méltó rá, mégiscsak a férfi, az apa tudta megszerezni a gyereket kettőjük közül, tehát ezért ez elég sok mindent elmond. És hogy hosszú idő után találkoznak ők, ahogy mi összeraktuk a történetet, tehát hogy nem voltak egy túl intenzív kapcsolatban utána. És ő akkor remélte persze, hogy el tudja ezt a nőt vinni magával. Persze mögött az is lehet, hogy az új feleséggel sem megy annyira nagyszerűen a viszonya, hogyha a régi feleség eszébe tudott egyáltalán jutni, hogy a két nő közül ő választani fog. Tehát mint lehetőség ez így eszébe jutott, azért elég sok mindent elmond. És hát egyikünk se lesz nyerő. Ez, amit Csaba is mondott, hogy biztos, hogy akár magáról is úgy gondolkodna, hogy ő is egy olyan valaki, hogyha lenne tényleg egy Noé bárkája, akkor vajon ő méltó lenne arra, hogy az újrakezdők csapatát erősítse.
Különben, ha már nagyon a Noét akarjuk, azért tanulságos a bibliai sztoriba a folytatás is, hogy a Noénk, a miénk, az igazi, a legnagyobb elfoglaltsága az lett utána, hogy bor termesszen, és azt lelkesen itta is. Valahogy így kezdtük újra.
Mi szerethető, vagy mi kihívás ilyenkor egy-egy ilyen alakításban? Mert a világ az azért elég kényelmetlenül belehelyez.
Olyan egyszerű dolgok. Én például attól, hogy megtalálok egy színt egy szövegnek, hogy azt milyen színnel, vagy milyen ritmusban mondjam el, nekem ez örömet okoz. Vagy egy mondaton belül hol tartsak szünetet, hogy az a gondolat minél erősebben megszülessen. Ugye egy szöveget kapsz, ami be van pont, pont, szünet, pont, vesző, de azt te úgy tördeled, ahogy az segíti a karaktert, meg az értelmezését a szövegnek. És ezeket felfedezni, ez a mi munkánk. Az az igazság, hogy mikor nekem ezt megadatik, hogy hagyják is, hogy én ebbe elmerüljek, és nem néznek teljesen hülyének, hogy én erre képtelen vagyok, akkor az nagyon nagy szabadsággal tud járni. És annak én örülök, hogyha ez a bizalom megvan, hogy körém ügyesen teremtsék a világot, de hagyják meg nekem azt a sávot, amiben én hozzá tudom tenni az egészhez a magamét, mert én képes vagyok azt hiszem arra, hogy figyeljek az egészre is, de örülök, ha szabadságot tudnak adni. Nyilván ez azért fogalmazódik meg így, mert van olyan, aki nem tud. Vagy nehezebben tudja ezt lekommunikálni.
Olyan izgalmas ez, hogy minden megértési folyamat így hosszú. Tehát, hogy nagyon gyakran azt hiszünk, hogy értünk valamit, azért, mert tényleg így az értelmünkkel felfogtunk valamit, de tudom, hogy addig, ameddig a testem nem mozdul úgy, hogy azt kövesse, akkor mégiscsak valamit nem értettem meg pontosan. Csak soha nem tudjuk, hogy mi az, amit nem értünk pontosan, ameddig nem értettük meg. És ez mindig egy ilyen 22-es csapdája. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon sokat változik egy előadás. Gondolom ez is ugyanúgy, mint bármelyik másik, de lehet, hogy amiatt, hogy ez, amit mondtam korábban, hogy én nem abban a munkastílusban, nem azokkal az eszközökkel, nem úgy dolgoztam, mint ahogy korábban a legtöbbször szoktam, hogy ez most másképp tett próbára is, hogy biztos, hogy ebben a folyamatban még nagyon erős felismeréseim lesznek, mint ahogy az utolsó előadáson az volt, hogy úristen, hát hogy a karakter karaktert, hogy ne játszam, mennyire ne akarjak egy karaktert összerakni játék közben, és hogy annyira nagy ajándék, mikor így egy monológ mondása közben, előadás közben így jön a felismerés, így rendesen kellett kényszerítsem magam, hogy figyeljek a szövegre, ne azzal legyek elfoglalva, hogy hú, de milyen jó, milyen gyöngyszemet találtam most, valamit értettem megint a világból, vagy a színészi munkából. Volt az Ördög próbájáról, ami Rádó Áfrinnak az első előadása volt Vásárhelyen, ugye az 10 évvel ezelőtt volt bemutatva, és most a hetekben valamiért bele kellett nézzek a felvételébe az előadásnak, ami ugye majdnem 10 évvel ezelőtt készült, és meglepett, hogy mennyire sok mindent még nem találtunk meg benne. Tehát az, hogy folyamatosan játsztuk, letettük az előadást, írt bennünk az anyag, újról fölvettük a szálat, újból visszatekintettünk arra az anyagra, és hogy most például annyira organikusabbnak látom az előadást, vagy az alakításokat benne, hogy így rendesen melbevágott, hogy mennyit tud változni, hogy miket találunk még közben meg, tehát hogy biztos, hogy nagyszerű az, ahogy így még folyamatosan lehet dolgozni az előadással, tehát biztos, hogy jó minden előadást felfogni úgy, hogy egy nagyon erős próba, ahol felelősség teljesen, de sok játékkal tud dolgozni egy színész, és ez nagyon érdemes, mert gyönyörűen működik aztán, vagy gyönyörűen fejlődik az anyag bennünk, vagy az előadás.
Ami még számomra fontos figyelem így a fejlődését egy előadásnak, hogy hihetetlen, hogy egy adott este közönsége mennyire meghatároz minket. Ez a legszebb is az egészben, hogy na ma vajon kik fognak egy olyan atmoszférát teremteni, akikkel hova jutunk. És ez nagyon, nagyon izgalmas, mert ez az a része a színháznak, amit tényleg különbözik a filmtől, hogy ezt nem tudjuk befolyásolni. Ki milyen fáradtan, ki gyűlöl, kit nem, milyen energiák, ki szeretet, nem tudom, mik gyűlnek össze, amik meghatározzák azt, hogy én kikkel nézek meg egy előadást, az mennyire fontos. Már ahogy zsongnak a bejövetelkor lehet érezni, hogy milyen trippünk lesz.
Meg ez a sok poén, amit említettetek, ugye, hogy hogyan reagál ez az elsődleges?
Az is van, hogy hogyan veszik az előadás humorát, de az is, hogy hogyan figyelnek, elég tisztán szoktuk, vagy úgy gondoljuk mi, hogy tisztán szoktuk érezni azt, vagy szinte mindenik kollega ugyanazt szokta mondani előadás közben, ugye kijönnek egy jelenetből, na, milyen a közönség, hogy menjek be, fú, menjetek be, nyomjátok meg, mert nehezen jönnek, nem nagyon adják meg magukat, vagy mit, ilyeneket szoktunk beszélni. Érzed a közönségen, hogy akár egy picit lassítani kell az előadást, ahhoz, hogy össze tudjunk kapcsolódni, vagy jobban ki kell tenni hangsúlyokat. Úgy képzelem mindig, mint a fogaskerekek, mikor így össze kell kapcsolódjunk, és van, mikor egy kicsit nehezebben kapcsolódik össze, aztán ahogy összekapcsolódott, onnan már megy, de hogy azt a pontot meg kell találni, hogy a figyelmüket hol kapjuk el. Nagyon gyakran ez azért a humortól függ, meg az előadás ritmusától is függ. Néha szoktuk úgy egészen finoman helyezgetni, annak függvényében, hogy mit érzékelünk, és ezek mindig ilyen nagyon klassz megélések nekünk, hogy hú, sikerült, vagy az, hogy akár fáradtabb a közönség, vagy jobban nyüzsögnek, tehát nehezebben lehet elkapni a figyelmüket, és akkor hogyan helyezgetett a játékot? Normális azon a rögzített partitúrán belül, ami van. Estéről estére teljesen más.
Teljesen. Volt két lázadni egymás után, és ezt le lehetett volna szerintem ilyen energiamérővel mérni, hogy a két közönség közt mekkora különbség volt. Az elsőnek a figyelme, szinte az volt az érzésem, hogy nincs senki a teremben. És a második előadáson valami egészen elképesztő szeretet és figyelem és kíváncsiság áradt a nézőtérről, de olyan szinten jöttek, hogy így, és játszani is két külön dolog. Tehát ugye az első esetben folyamatosan azt érzed, hogy energiát kell adni, a másikban meg visznek magukkal, nem kell csinálni semmit, és megy magától az egész egység, valahogy így működik.
Kortárs dráma az, amely révén te jobban ki tudod fejezni azt, amit szeretnél a színházban, a mondani valója miatt, talán meg a jelen valósága miatt?
Mostanában igazából engem úgy ismernek, vagy úgy ismertek főleg, hogy klasszikus szövegeket rendeztem. Tehát nagyon sok Shakespeare-t rendeztem, és nagyon sok Molière-t rendeztem, nagyon sok görög tragédiát rendeztem. Úgy éreztem, hogy ezeknek a műveknek a megismerése segít abban, hogy megtanuljam a szakmát. Mert ezek nagyon jól megírt szövegek. És akik ezeket a szövegeket megírták, nagyon nagy részük gyakorlati színházi ember volt. Színész is, meg rendező is. Tehát Molière és Shakespeare is mind a ketten játszottak is, meg rendeztek is. Ezek kipróbált szövegek. Elképesztően fontos szövegek, a legfontosabb gyümölcsei az emberi szellemnek. Bennük van a színház csinálásnak a csinja, bínja. Ha az ember nagyon el tud mélyülni benne, és főleg ha el tudja hozni a kortársaihoz ezeket a szövegeket, akkor tulajdonképpen a színházat is tanulja. Szerintem nagyon fontos. Egyből kortárs szövegekkel foglalkozni az jó dolog, de úgy érzem, hogy egy picit a felszínt fogja az ember kapargatni, és nem érzi meg a mélységét. Ebben segít a kortárs szöveg. Mostanában keresem a jó kortárs szövegeket. A jó alatt azt értem, amit az elején is mondtam, hogy a hétköznapiságon meg a politikumon túl tudnak transzcendensek lenni ezek a szövegek. Tehát poézis nélkül szerintem nincs jó színház.
Meg hát egy szenzációsan minimalista díszlet is volt az, amelyik azért megadta a hangulatát ennek az előadásnak. A szemünk előtt változott a jelenetek között egy ilyen lassú ritmust felvéve. Ez közben alakult, vagy közben?
Nem, ez az első pillanatban számomra ez evidens volt, hogy itt nagyon erőteljesen különböző helyszínek vannak. Ilyenkor az van, hogy vagy egy olyan teret alakít ki az ember, amiben minden meg tud történni, vagy, és ez a veszélyesebb, amit mi választottunk, hogy minden egyes jelenet teljesen más térben van. Pontosabban ő felvonásnak nevezi ezeket, nem jeleneteknek. 6 felvonásból áll. És egy felvonás az egy jelenet, ami általában nem így szokott lenni. Általában több jelenetből áll egy felvonás. Azt tudni kell, hogy a szerzők, a szerzőpáros, Presznyákov testvérek, ők főleg filmben utaznak. Filmrendezők is, filmforgatókönyvírók is, színházat is rendeznek, tehát a film az nagyon közel áll a látásmódjukhoz, és ez engem nagyon izgatott, engem is nagyon provokál a film. Talán az első élményem a gyerekkoromban az a film volt. 4-5 éves koromban láttam a Lásztrádáját Fellininek a marosvásárhelyi Progressul moziban. Nekem az volt a legerősebb élményem, és azt hiszem, hogy az egész színház csinálás egy picit erre épül rá. Tehát a film az mindig vonzott, az atmoszférák. Na most ez egy olyan szöveg volt, ahol úgy éreztem, hogy a film és a színház között létrejöhet egyfajta szimbiózis. És ezek az átalakulások egyik térből a másikba, ezek hordoznak egyfajta filmes megoldást, hogy a szemünk előtt valami lassan átalakul és megszületik egy kőkemény, váratlan, világítású, meg energiával bíró tér, ahol nagyon furcsa, meglepő figurák vannak. És ez adja a dinamikáját az egész előadásnak.
És utalás talán kicsit még a Covidra is, ami már viszont jóval később történt.
Covidra is, de én inkább egyfajta atomháború utáni állapotot, vagy egy világ végét. Vagy nagyon banálisan, végül is az előadás egy gyilkossággal zárul. A megfogalmazás az volt, hogy itt helyszínelőket látok, akik egy gyilkosság körül úgy mozognak, hogy nem akarják összezavarni a nyomokat, nem akarják tönkretenni azokat a bizonyítékokat, amelyek kapcsán aztán kiderül, hogy mi is történt. Helyszínelőket látok.
Nyilván, hogy benne élsz nagyon hosszú ideig a történetben és minden egyes szereplőben. Utólag még szokott letisztulni, ülepedni, más értelmet is nyerni egy-egy szöveg, vagy egy-egy előadás.
Be kell valljam, hogy az elmúlt években ez már nincs így, valamikor így volt. Még annak idén a Rómeó és Júlia előadásom kapcsán történt az például, hogy a 10. előadás után állandóan próbáltam. Nyilván az ember fiatal korában kevésbé látja át a dolgokat, később rájön arra, hogy lehetne másképp értelmezni. Tehát visszatérve a Rómeó és Júliához, 10. előadás után volt olyan, hogy teljes jelenetet kivettem, minden szöveget kihúztam belőle, mert úgy éreztem, hogy tömörebb kell legyen. Ma már, hál' Istennek, ez nem így van, mert előbb érzem a problémákat, tehát ez a tapasztalat.